Jó napot kívánok! Önök a Kelló Könyvkultúra magazin podcastjét hallgatják. Én Rácz András vagyok, a magazin főszerkesztője. Mellettem ül Szentmártoni Szabó Géza, irodalomtörténész és egyetemi tanár, illetve Túróczi Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalomtörténésze, aki elsősorban rejtőkutató, de itt most Rátvég kutatóként van jelen. Rátvég Istvánról fogunk beszélgetni. Mondanám, hogy minek apropóján, de igazából nincs apropója ennek a beszélgetésnek, illetve...
Ez 150 éve, hogy megszületett Rátvég István. Novemberben lesz, de 1870-ben jött a világ.
1870. Az előbb elkezdtünk beszélgetni, és ugye az merült föl, hogy azért ennek a Rátvégnek a nagyon színes élete volt. Ahhoz képest, hogy róla mi mai olvasók ezeket az ismeretterjesztő könyveit ismerjük meg, ezek nagyon izgalmasak, viccesek, humorosak, de én úgy tudom, hogy neki sokkal gazdagabb élete volt, ő nem csak egy kultúrtörténész volt, hanem mindenféle egyebet is csinált.
Egyéb más is. Egy neves családba született, tehát a Rát Károly, illetve irodalmárok Rát Mórt jobban ismerik, aki könyvkereskedő, illetve könyvkiadó volt a 19. század második felében. A Rát György villát talán Pesten ismerik, az most a múzeum, egy neves műgyűjtő volt, tehát egy nagyon gazdag és széles látókörű család volt. A Vég, onnét jön, hogy az édesanyját hívták Végnek, és akkor még a Ferenc Józsefi idők vége felé a Vég révén kaptak nemességet, tehát egy Rátvég István, ugye megszületett 1870-ben, 14 éves korában ott ült az Operaház színpadán, amikor megnyílt, az Erkel Ferencot vezényelt, szóval ilyen. Így indult egy 14 éves gyereknek a zenei, nem tudom, ismerkedése, tehát nem a mélyből jött, és hát ez egy szerencsés együttállás volt, hogy itt a vagyon, az érdeklődés, a művetség az találkozott, úgyhogy jó iskolákat elvégezvén jogász lett, és rögtön 22-23 éves korában bírónak állt. 1890-es években járunk, de már akkor előtt is kamaszként már dolgokat, ahogy lenni szokott, hogy szerelmes verseket megadni. Drámákat, ezeket beküldte, vagy előadták, vagy megjelent valahol, de lényeg az, hogy ilyenek nyomó van.
Ezek megmaradtak egyébként? Tehát ezek hozzáférhetők, elolvashatóak?
Ezek nem, tehát a...
De nem nagyon érdemes ezek szerint.
Nem gyűjtötték össze, ezt azért mondom, mert tehát amit ismerünk sokan, ugye Rátvég Istvánnak számtalan kötete, számtalan variációban van, és van egy nagy sorozat, egy hétkötete sorozat, az összegyűjtött művei, de ez a sorozat, ez a kultúrtörténeti dolgot gyűjt össze. Tehát nem összes műve, mert abban szép irodalom is van, illetve jogi szakirodalom is, tehát jogászként is publikált, és hát ezek a versei megmaradnak kéziratban, illetve a korabeli és sajtóban sok minden megjelent, erről egy kis bibliográfia is van, mint a felesége állított össze. De az életpálya mondhatni elég szárazon indult, ugyanis a nagy publikáció, amiben belevágott át, hogy is van, az a Magyar Döntvénytár, vagy valami ilyesmi sorozat volt, ami a magyar jogszabályokat a töménytelen mennyiséget, hogy rengeteg munkával sokan gyűjtöttek össze, de hogy a jogász jelme volt, rendszerező volt, nem ijedt meg az írogatástól, és ez egy elég jó edzés volt ahhoz, hogy utána hogy a hobbiát a szép irodalomban.
Hadd kérdezzek közben, az irodalomtörténészhez fordulván, hogy ugye ez az életpálya, ez egy nagyon száraz nyelvezetet, vagy hát pláne nem is, hogy száraz, hanem egy ilyen nagyon szögletes nyelvezetet ír elő. Ehhez képest Rátvég valami egészen csodálatosan, tehát nagyon szépen ír. Kimondottan élvezetes, fordulatos, szellemes, fantáziadús. Tehát tehát kimondottan élvezhetőek a szövegei. Ez akkoriban ez divat volt, vagy akkoriban így írtak, vagy hogy ez az ő sajátossága?
Hát úgy gondolom, hogy régen azért sokkal inkább adtak arra, hogy a történeti dolgokat is olvasmányosan írják meg szép írói stílusban. És minél messzebb megyünk a történelembe, annál inkább találkozik a kettő egymással, és nem is véletlen, hogy például a régi magyar irodalomban olyan írói dolgok is szerepelnek, amelyek ma már nem tartoznának a szép irodalomhoz. Tehát mondjuk a Bornemisza Péternek az ördögi kísértetek, az egy nagyon durva prédikáció, de ezt úgy olvassuk, mint irodalmi szöveget. Uh-huh. Vagy akár csak a Heltai Gáspárét. Tehát ma egy kicsit az van, hogy aki tudományos dolgozatot ír, az nagyon sokszor nem mondom, hogy törölj a magyart, de igazából nincsen arra már tekintettel, hogy az veretes szép mondatokban legyen.
Érthető szövegeket írnak ma is, tehát nem már sokat, ne többnyire. De hogy ezek kimondottan igényes szövegek, nyelvileg gazdagok, szellemesek és a többi.
Volt egy ideje, majdnem 90 évig élt.
90 évig élt?
89 éves korában halt meg, 59-ben, és nem rögtön jutott el idáig, hogy ezek a kuriózumok, történelmi érdekességek, vagy kultúrhistóriai csevegés van. Ilyesmivel lehetne illetve ezt a műfajt, amit tulajdonképpen idehozza, hát ha nem is ő talált ki, de tulajdonképpen mind a mai napig ő a legismertebb, mint már több mint 60 éve.
Kik voltak ennek nálunk az előzményei?
Tócsányi Zoltán.
Ez a magyar ritkaságok, vagy magyar furcsaságok, vagy valami ilyesmi, ha?
Ilyesmi. Hát a Trócsányinak az egyik legjobb története az, amikor Nyíregyházán felolvatták a Bessenyeinek a szobrát, és akkor jött egy idős ember, nagyon ideges volt, és kiderült, hogy azért volt ideges, mert annak idején ő vitte be a felmenőjének a felmenőjéről készült festményt, amelyik egy testőrírót ábrázolt, és az akadémiai könyvtárba helyezték el, és később elfeledkeztek róla, hogy a Szirjék Mihályt ábrázolja, és amikor kerestek Bessenyeiről egy ábrázolást, akkor csak arra figyeltek, hogy testőr egy ruha van rajta, és ennek alapján csinálták meg a szobrot. Most a Trócsány írta ezt meg először igazából, hogy mekkora baklövés volt, hogy valójában Szirjék Mihálynak a portréját szoborták meg, de azóta is a mai napig mindig a Szirjék képe jelenik meg Bessenyeiként, hiába írta meg a Trócsány.
Tehát voltak a papok, a szerzetesek, akik ilyen kultúrtörténettel foglalkoztak.
Hát igen, most hirtelen egyben nem tudom, hogy meddig menjünk el korba. Tehát mondjuk a Hermányi Dienes József, aki anekdotákat írt, az nem biztos, hogy ide ebbe a dologba illik bele.
Igen, én is azt gondoltam, hogy itt azért van egy réteg a anekdotakincsnek a feldolgozása. Ez ugye az? Hát
igen,
meg
ugye. Igen. 8 vagy végtelen számú kötet, tehát az anekdotizáló magyar irodalom, aminek tulajdonképpen ma is vannak képviselői, szóval ez mély hagyományokkal bír, de rátvégezen túllépett, persze magyarok is foglalkozott, de...
Hát önemzetközi témáknak
igen, az is. Igen, akármennyire is ilyen csevegésnek anekdotánk tűnik, tehát tele van jegyzetekkel és konkrét hivatkozásokkal a mindegyik könyve, ahol ezt hagyták, úgyis egy hatalmas könyvtára volt a több ezres könyvtár, és mindenket olvasta, még az is volt, hogy konkrét jelzeteket írt, hogy melyik könyv hol érhető el, például a külföldi könyvtárakban, hogy gyűjtötte a könyveket, hát akkor nem volt internet, tehát levelet is útján, katalógusok útján, tehát sokat utazott Európában, gyűjtötte ezeket, és én láttam a Széchenyi könyvtárban megvan a Rátvég hagyaték, tehát ott töménytelen mennyiségű lapkivágat, levelezés különféle csoportokba a saját logikája szerint osztva. Tehát ha valami téma kellett, most az előbb ellenéztem, de volt egy ilyen gyomor kövérek. Volt minden 10-15. Úgy mondom, ez a jogászi alap.
Nagyon bájosak, mit tudom, én éppen most néztem a valamelyik könyvébe, hogy odaírja a lábjegyzetbe, hogy az eredeti idézetet nem találtam meg, mit tudom, Hans Hermann könyvéből származik, amit ide beidézek. És akkor ott oda van írva, hogy honnan, de hogy az nem az eredeti, hanem az valami idézetet idéz. Az jutott eszembe, hogy vannak-e Rátvéghez hasonló nyugati vagy külföldi szerzők, amik magyarul megjelentek akkortáj. Tehát a 19. század végén, 20. század elején van-e ennek a kultúrtörténetnek fordítási irodalma?
Ezt így kapásból nem tudom, de elég sok külföldi könyv jelent meg a két világháború közt, és nekem az a sejtésem, hogy, hogy a Rátvég is valahonnan szedhette az alapötletet, ugyanis amíg eljutott odáig, hogy, ezt a kultúrtörténeti csevegést megcsinálja, neki volt néhány kitérője a szépirodalom felé.
Beszéljünk ezekről egy kicsit, hogy mi mindennel próbálkozott ő.
Igen, hát ugye mondtam, hogy drámát írt, fiatal korában verset írt, ezek ugye kéziratban maradtak, vagy max lapokban jelentek meg, és akkor most puskázni fogok. Tehát volt egy nagyon érdekes kezdeményezés, annak idején ugye ma is megvan az Uránia Színház, Uránia Tudományos Színház, ahol akkoriban tehát voltak ilyen vetített képes előadások, tehát olyan, mint már egy, PowerPoint prezentáció, tehát az ember egy érdekes témát elővett, és akkor mesélt róla a színpadon, és ilyen üvegdiákkal, tehát ilyen nagyméretű képek kivetítették, mert akkor ugye tehát az emberekben ugyanúgy megvolt az információészség, és ez ugye az első világháború előtt vagyunk, a monarchia legvége, úgyhogy az emberek, akit érdekelt, tehát viszonylag megfizethető áron be lehetett menni, és ilyen, hát ilyen exotikumokkal lehetett foglalkozni, ez vagy arról lehetett hallani, ez megelőlegezi a későbbiekben a Rátvégnek a könyvmunkásága, de akkor itt van például, hogy néhányat felolvasnék, hogy 902-től 16-ig ilyen témái voltak az Urániában, a sport, az angol élet, az éjféli nap országa, Egyiptom, a modern asszony, a világ urai, a szabadság országa, Svájc.
Nem tudjuk, hogy mi volt a tartalma ezeknek az előadásoknak.
Hát van egy kis füzetke, tehát az Urániának volt egy kiadványa, az is a USK-ban hiányosan, de megvan, tehát ott azt hiszem vannak ilyen rövid kivonatok vagy címek, de konkrétan nem lehet tudni, de ugye a felesége megírta ezt a könyvet, Rátvég Istvánné, a férjem története, és akkor ott erről egy pár sor azért van, hogy mégis mi lehetett. Utána London, hát ugye sejthetjük, hogy... Tehát az a helyzet, hogy akkoriban Anglia az egy nagyon távoli idegen ország volt, az angol nyelv az nem volt elterjedt, az egy exotikus nyelvnek számított, nagyon kevesen tudtak ide az angol, tehát az, hogy valaki elmegy Londonba, és véletlenül még fényképezés, és akkor összegyűjti, ugye, mint az angol élet furcsaságát, ilyesmit bemutatja, erre ez nagyon izgalmas volt. Ugye új asszonyok, bűn és bűnhődés, ugye ez a Dostoyevsky nyomán, de ez valójában, hát ez is ilyen jogi, vagy hát ugye a bűnözés, nagyvárosi bűnözésről szólt. Szegény gazdagok is az ellenséges front mögött, ez az utolsó, ez 16-ból való, akkor vélhetően valahogy eljutott ugye a monarchiával szemben álló országok valamelyikében, és ott is valami, nem tudom, ha hagyták fényképezni, vagy jegyzetelni, akkor összegyűjtött valami anyagot. A lényeg az, hogy hát egy ilyen előadás, azért elég sokat kellett készülni, és ez ilyen nagy számnak számított viszonylag.
Érdekes ám, hogy az jutott eszembe, hogy ebben a század elején, a 20. század legelején, vagy az első, nem tudom, 3-4 évtizedében, ez a tudományos ismeret terjesztés, vagy ismeret szerzés, ez nagyon népszerű irányzat volt. Ha megnézem, nagyapám könyvtárából olyan könyvek maradtak, pedig ő egy ilyen, nem is tudom, tejgazdasággal foglalkozó szakember volt, és ilyen a relativitás elméletről van neki könyve, meg Kantról, meg mit tudom, mindenféle hülyeségről, ami már hát ugye, tehát hogy sokkal, sokkal mélyebben érdeklődtek a valóság, vagy a tudományos világ iránt, mint gondolom, hogy a maiak.
Hát az ember egyik alapvető sajátossága a kíváncsiság szerintem, de ma milliószor annyi információ áll rendelkezés az internetnek köszönhetően. Akkoriban én úgy szoktam mondani, hogy kezelhetőbb volt a világ, átláthatóbb volt, és hogy azért az újdonságok akkor is megvoltak, mondjuk a relativitás elmélet, az ugye nagyjából mondjam, az egész világot képes leírni, bár most már azt is kritizálgatják, tehát ha valami ilyesmi szóba került, és pláne, hogy előadást tartanak róla, vagy kiadvány, akkor azért erre, ha nem is mindenki, de mondjuk a fogékonyabb, vagy értelmiségi amik azért ugrottak. Egy példa, hogy például a Szentkuti Miklós is egy érdekes figura volt, ugye 8-tól 88-ig élt, ő a 20-as vagy 30-as években többször utazott Európában, és ő Einstein első kiadási műveit megvette, egy magyar tanár volt, gimnáziumi tanár, de neki volt affinitás ehhez, és hát...
Na igen, de nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogy ugye itt beszéltünk itt az előbb arról, hogy ezek a könyvek, ezek hány példányba jelentek, meg rátvégnek ezek a...
Hát mikor?
50-as, 60-as években.
Hát az óriási példány számba, tehát több tízezer.
És pult alól árulták meg mindent. Hát jó, mondjuk volt, ez bocsánat, csak hadd mondjam végig, hogy ez ugyan szórakoztató irodalom is, de ha én beszélek könyvkiadókkal, akik ilyen jellegű könyveket adnak ki ma, azt mondják, hát 500 példány, ha elfogy, akkor már örülnek. Tehát sokkal szűkebb ez a...
Hát a celepletykákon és a szakácskönyveken kívül ma már, hogy mondjam, ilyen nagy könyvsikerről nem beszéltünk. Hát most itt, ami a kezemben van, ez a könyv komédiája, aminek több kiadása volt, de ez az egyik kiadás, ez mondjuk pont 26 ezer példányban jelent meg. Azért emlékezünk meg az akkori könyvárakról is, ha megtalálom, tehát ilyen 30-40... Ezek már kemény kötésű 60-as években, már szerintem 30-40 forintot is elkértek egy ilyen könyvért, de az embereket érdekelt. Én ezt tudom, hogy az 50-es években, amikor nagyon kevés nívós irodalom volt, ez szép irodalom többség és propaganda meg minden, akkor a Rátvégnek néhány könyve megjelent, akkor még élt, és utána, amikor 56 után tehát nyitott a kultúrpolitika, és akkor nagy példányszámba, és tényleg összegyűjtött műveit adták ki, akkor volt az, hogy hiába jelent meg még 50 ezer példányba, akkor se lehetett csak úgy simán hozzájutni. Tehát nekem egy volt kolléganőm mesélt, hogy a könyvesboltban dolgozott, és volt ott, hogy pult alól kellett adni, pedig nem volt ez betiltott irodalom, meg semmi. És mintha az ember ki voltak éhez, vagy valami már, tehát ne a szovjet, vagy a szovjet mintára írtam, a partizán regényeket, meg a szolidarizáljunk Koreával is, és ilyenek, hanem nívós szép irodalom még volt is, vagy kis bukéje, hogy mondjuk az antivilágból, a 20-as, 30-as években. Meg de semmi politika nincs ezekben a könyvekben, csak egyszerűen egy fogyasztható, színvonalas és kuriózumok érdekességek koncentráló irodalom.
Igen, csak ugye a kuriózumok tekintetében, ugye a Nyári Krisztián féle kuriózumok futnak most ugye a ismert ilyen embereknek a szerelmi életének a hivatalos irodalomtörténet által nem tárgyalt fejezetei. Tehát szerintem a kuriózitás iránti érdeklődés ma is megvan, aha, csak talán más területre
koncentrálódik. Ez igaz.
De ez, mondom, ez az ember, sőt az állatoknál is megvan a kíváncsiság, ugye a Woody Allen filmben van a beszorult, mint majom keze a magyaros köcsökbe. Van egy ilyen mondás, és ha visszaemlékszerzünk a Sivatagi Show című filmre, ami szintén megérne egy külön adást, abban van, hogy hogyan fogják a majmot, hogy a majom szeme láttára valamit berak egy oduba, valami magyarul, vagy valami ennivalót, a majom benyúl a kezével, megragadja, és nem tudja kihúzni, mert tartja a kaját, de mivel összezárja a kezét, nem fér ki, és akkor oda megy a Ramtan Busman, és elkapja. Tehát ez a kíváncsiság már főemlősöknél is megvan, tehát azért nem akarom a magyarulopó majmot rátrakezni. Csak teljesen érthető, hogy az emberek érdeklődnek az ilyen témák. Én csak rátrakezni, hogy hatalmas műveltség, és óriási spektrumba dolgozott.
Majd mindjárt erről beszélünk, de előbb kanyarodjunk vissza oda, hogy mi mindent írt még. Mert ugye mondott, hogy volt írt verseket, írt drámákat.
Igen, és akkor...
Ezek nem nagyon jelentek meg, de valami megjelent.
Hát volt, hogy megjelent, tehát több könyve, most csak azért puskázok, hogy a pontos évszámokat tudjam mondani. Igen, tehát a 20-as években szép irodalom volt az Októberi Rózsa, utána jött az Ércmadár és a Ser szívem. És az Októberi Rózsa és a Ser szívem, azok ilyen, hát, tehát a korban azt is lehet mondani, egy kicsit erotikus beütésű könyvek volt, ez szerelmi regények, tehát ő egy idősebb, tehetős férfi és egy fiatal nő szerelme, és úgy írtak, hogy a vén kéjent, és egyébként, de semmi nincs, tehát megmosolyogtató, meg nem is olyan jó, tehát a Rátvének volt felesége, volt fia, a felesége meghalt, tehát megözvegyült elég hirtelen, és akkor utána jött össze a 30 évvel fiatalabb második feleségével, aki egyébként hegedű művésznő és hegedű pedagógus volt, és ő ugye a férjéről írott könyvben azért egy-két mondat megemlítő, hogy ez a Ser szívemnek, az nem egy kitalált történet, tehát valóban volt az aranyhajú lány, aki ezzel az idősebb bíróval összejött, tehát ilyeneket írogatott, de ez nem akarhattak olyan...
De ezek nem jók, ezek a könyvek, hát, jól értem, tehát, hogy ezek nem érdemes elolvasni.
Hát lehet érdekességképpen, ha valakit érdekel, rátvég, de az a színvonal, amit a kultúrtörténetbe hozott, tehát az ég és föld, és akkor van egy érdekes dolog, ugye megemlítettem, hogy az Ércmadár 27-ben jött ki, hát az Ércmadár az egy... hát nem tudom, történelmi sci-fi, vagy valami ilyesmi. Lehet, hát az Ércmadár, ez ugye a repülő. Mindjárt a Géza kikeres belőle egy jóféle részletet. De én viszont akkor felolvasnék a Rátvég Istvánénak a könyvéből. Az Ércmadárról azt írja, hogy a könyv története messzire nyúlt vissza, még 1920-ban találkozott az utcán egy régi katonatiszt ismerősével, aki az időtájt a repülés ügyek referense volt a Honvédelmi Minisztériumban. Szükségünk volna egy regényre, mondta, amely repülés népszerűsítené, izgalmas meséjével lekötni a fiatalság érdeklődését. Te, aki oly sok kitűnő előadást írtál az Urániának, biztosan remekül oldanád meg. Megmutatta Istvánt, teljesen a saját elképzelése szerint írhat, semmiféle megkötöttség nincs, a megbízás nagy örömet okozott neki, tehát kvázi egy hadügyminisztériumi megrendelésre íródott, és hát valami olyasmi a sztori, hogy a Hannibal idejében, tehát a punháborúk idejében visszamennek a magyarok időben, és repülővel beavatkoznak a punháborúba, és hát ilyen poénos, tehát mai szemmel nézve is, tehát
olyanos. És ez jó? Tehát ez
olvasmányos, hát, szórakoztató? Igen, tehát ezt jelzi, hogy később megjelent, mit tudom én, a rendszerváltás táján 30 évvel ezelőtt is kiadták, de mondjuk nem ez a magyar sci-fi csúcsa, csak egy ilyen érdekesség. És ez is tele van kultúrtörténeti utalásokkal.
Aha. Tehát, hogy azért ezt érdemes, aki szereti Rátvéget, annak érdemes ezt elolvasni, mert ez azért egy rátvéges könyv, bár más jelleg.
Igen, na és akkor ez a 20-as években ugye szép irodalom, és utána a 30-as években tért rá arra, hogy elkezdte ezt a kultúrtörténeti vonalat, hogy az első könyve az 34-ben a Magyar Kuriózumok volt, ahol a Rákóczi korabeli történetek, de itt van a könyv, szerencsére. Tehát igényesebb kiállítású. Rózsa Völgyi társa adta ki, és hát ennek a tartalomjegyzékét, ha megtalálom, akkor abból is tudok nyújtani valami ízelítőt. De nincs tartalomjegyzéke. Miért nincsen?
A másiknak, nem az a...
Ja, nem itt van. Tehát...
Ezek kimondottan magyar sztorik.
Ez igen, tehát a csodagyerekekről, akikről a halál megfeledkezett, tehát a 159 éves Hézső Mihály, ami ugye nem valószínű, hogy ilyesmi volt, tehát az asszonyi állatokról, világhírű magyar kísértetek, akik nem tudnak felejteni, ugye az emlékező tehetség csodái, égi jelek, csodatüdemények, mindenféle, hogy a monstomok, tudom én, üstökösökről, a táncdű, a tánc illemtanáról, szerelmes levelek, a magyar anagram királyról szól, meg mit tudom én, szócsintani példatár, tehát a magyar nyelvvel ugye korábban, múlt évszázadokban játszó emberekről szó van, tehát ebbe is szerintem, mit tudom én, 10-20 év munkája volt, és hát ezzel indult a
kultúrtörténet. Hadd kérdezzem, mert ugye már itt tartunk a kultúrtörténetnél. Honnan vannak a forrásai? Hát ugye én valami hihetetlenül gazdag forrás, vagy hát anyagot mozgat, és az ember ránéz erre, és azt mondja, de hát ezt hogy lehet összeszedni, ezt az elképesztő mennyiségű?
Ma az interneten...
Hát ma az interneten...
Nem, akkor se lehetne megcsinálni. Tehát ilyen emberek nincsenek. Tehát ez a 19. századi, ugye a latin, vagy klasszikusokon edződött jogászi elme. Én azt szoktam mondani, hogy azért tanultak annak idején az ember latint, nagyon kevesen szerették a latint akkoriban, szóval kínszenvedés volt a többségnek, de aki átrágta magát és megtanult, az volt a hardware. Tehát aki a klasszikus szövegeken edződött, annak mondjuk egy modern pláne új latin nyelvet, vagy egy európai nyelvet megtanulni, gyerekjáték volt az egyik. A másik, ezt a példát szoktam mondani, valaki olvassa el a Kossuth Lajos hírlapi cikkeit, tehát az újság a nagy közönségnek szólt, mondjuk nagy közönség van, az is még értelmiségi volt, tehát olyan mondatstruktúrák, olyan bonyolult szövegek vannak, tehát érezni, hogy ezek az emberek, tehát Horácioson meg Homéroszon edződtek, tehát olyan nyelvi szerkentyű lett a fejükbe, olyan potenciál, hogy a gondolatok kifejtése és pláne a memorizálás is benne volt ebben. Tehát ez a 19. századnak ez a nagy előnye, hogy aki ott egy klasszikus képzettséget kapott, értelmiségi volt, az a későbbiekben mondjuk jogászként vagy íróként is sokkal könnyebben megállt a helyét. Tehát akkor tényleg egy csomó mindent fejből kellett tudni, de, és akkor itt megint a jogász dolog, rögtön vagy egészen korán elkezdte kijegyzetelni a dolgait, és egy saját ilyen kartoték rendszert alakított ki, tehát kiírt az idézeteket, hivatkozásokat, rengeteg újság kivágatott, és a későbbiekben vagy könyvekből részleteket másolt ki, és hogy a fejében volt a saját kivonat könyvtár. Tehát ha kellett neki valami, akkor tudta, hogy hol nézzen utána. Azért nem tudott minden oldalszámot, meg minden kapásból, de rengeteget dolgozott. És mondom, mindeközben még családja is volt, miközben gyakorló jogász volt, döntvénytárat állított össze, elsőleg az Urániába szerepelt, levelezett, tehát az ember nem érti ma, hogy ez hogy lehet megcsinálni, hogy fér be ennyi minden az idejébe, de mondjuk nézzük meg a Jókai mód, vagy a Mixátot. Ma hiszem elnézve elképesztő mennyiségű szöveget gyártottak, és volt családjuk, volt magánéletük, szerepeltek itt ott, amott. Más volt az élet, az emberek más voltak állva, és úgy látszik, hogy nem tudom, szorgalmasabbak voltak.
Na jó, de nem ez a kérdés, hanem az, hogy honnan, mi a forrás? Tehát mi mindent olvasod? Mert az elhangzott itt, hogy volt egy óriási könyvtára, meg hogy rendelt külföldről könyveket, meg járta a világot, már az mikor járhatta. Tudjuk-e, ismerjük-e a forrásokat? Tehát megvannak-e ezek? Beleolvashatunk?
Hát ő maga hivatkozik erre, tehát a legtöbbször vannak hivatkozások. Én még beszéltem a Kenesei Bélának, hívják a Rátvég szerkesztőjével, aki az 50-es, 60-as években szerkesztette a könyvét, és ő azt hiszem még ismerte a Rátvéget, de a Rátvég halála utáni nagy sorozatnak ő volt a szerkesztője, és ő azt mondta, amikor elkezdték kiadni, azt mondta, tehát akkora adatmennyiség volt, hogy nem lehetett mindent leellenőzni, tehát nem volt az a lektor, egy lektor csapat kellett volna ki ezt ellenőzni, de amit szúrópróba szerűen itt-ott megnézte, az mind stimmelt. Tehát ezért mondták, és nem is feltételezték a Rátvégről, hogy ilyesmiatt volna. És hát a könyvtára az egy csoda volt, ha jól tudom, 74-ben halt meg a Rátvég Istvánné, ugye, tehát a Rátvég halála után 5 évvel adta be az OSK-ba az anyagot. Nagyon sok doboz van benne, de azok kéziratok, illetve levelezés. Tehát a könyvtár az viszont valószínűleg a családnál maradt, és utána talán a rendszerváltás táján elárverezték. Tehát van egy ilyen kószanyom, hogy egy antikvárius, mondta, hogy élete nagy élménye volt, hogy a Rátvég könyvtárat szakszerűen feldolgozták és eladták. Tehát ez az anyag szétszóródott, és van egy anekdota is, egy másik antikvárius mesélte nekem, hogy azt mondta, hogy tehát ott áll az antikváriumban, és azt mondja, hogy na fogadjunk, hogy én kapásból megmondom, hogy melyik volt a Rátvég István könyve. És egy ilyen fogadás volt, és akkor oda ment lépegetett, oda nyúlt, kihúzta, és valóban bele volt írva, hogy Rátvég is nagy exhibit volt benne, és ennek azóta a magyar, Rátvég is erős dohányos, ilyen büdös szivarokat szívott, és ez beleitta magát a könyvbe, úgyhogy ezt ki lehetett szagolni szó szerint. De tehát ez egy ilyen egyedülálló könyvtár volt, csodakönyvtár. De közben Géza talált egy jópofa idézetet az Ércmadárból, ezt azért hallgassuk meg.
Hogy hát ez egy ilyen szinte rejtősen hangzó idézet, amikor onnan is olvassam. Még egy meglepetésben volt részük, a rómainak volt beretvája. Azzal sorban megberetválkoztak. Másnap reggel Hannibal néhány pap és főtiszt kíséretében megindult velük a gépekhez. Útközben az angol odafordult Szencihez. Mit szól egyébként ehhez a véletlenhez? Mázli, felelte a magyar. Mázli? Mi az? Az eleje spanyol, a vége angol. Nem értem. Ős magyar szó. Lehel vezére használta először, mikor kezébe adták a kürtjét, és agyonütötte a német herceget.
Tehát ez az a repülős könyv, vagy a 20-as években, tehát ilyen tehát humora is volt a Rátvégnek. Egyébként ez nem árt az íróknál.
Kimondottan jó humora van, nagyon sokszor, és nagyon szerethető humora van egyébként. Szóval a könyvtár elveszett, ott tartunk, de azért ha már az irodalomtörténet szóba került, én nekem van egy olyan érzésem, hogy a Rátvég anyag, a forrás anyag, az a korai újkortól a késői újkorig 19. századig megy. Tehát korábbi anyagokat, ókoriakat, most pont az ókorról jutott eszembe, ókori anyagok alig szerepelnek Rátvég. Nem mondom, hogy egyáltalán nem, de hogy az valahogy, mintha az nem érdekelte volna. Vagy távol-keleti anyagok, vagy ilyesmi. Van egy-kettő, de hogy az nem. Tehát a gerince a sztorinak ez a 16. 7.
század. Mondjuk a reneszánsz túl a 19. századig. Ennek valószínűleg az az oka, hogy többen foglalkoztak ezzel a korral, és többen írtak könyveket erről, mint az ókorról. De mondom, tudott latinul, az biztos. Tehát ő olvasta a középkor, vagy a reneszánsz, de ókori szerzőket is eredetiben tudott olvasni, de így is hatalmas ez az anyag, de ne rúgjuk már neki föl ezt, hogy akkor...
Hát nem rúgom föl, de,
csak de emlékszem, hogy tehát voltak, tehát azt hiszem a konyha dolgok kapcsán, tehát ezek a római főzőcskézésnek a különlegessége is megvoltak, tehát az is szerepel. De
van ókori anyag, meg sok minden van benne, de hogy a gerinc az mégiscsak ez a újkori, vagy korai újkori történet.
Na hát akkor haladjunk a sorban, ugye a következő könyve 35-ben az Erényöv volt, egy pikáns téma, ennek szerintem több változata, vagy több részből állt, tehát ez egy olyan, tehát ma is, mint a pár éve volt az Orvostörténeti Múzeumban egy komoly kiállítás az Erényövről, ami nagyjából az bizonyította be, hogy ez egy koholmány.
Tehát, igen, én is így tudom.
Tehát ha voltak is próbálkozások, hogy tehát nagyjából nem lehetett volna túlélni, mindenféle fertőzés meg egyéb kellemetlenségek miatt, de volt egy valamilyen próbálkozás, és akkor ebből voltak még korabeli, tehát mint a 16. századi hamisítványok, tehát hogy ezt megcsinálták, és ott mint a Velencébe valahol mutogatták, hogy ilyesmire tehetett, de tehát ilyesmire persze, hogy ráharapott a Rátvég, és hát külön könyvet szentelt neki, és hát a következő, és ez az egyik legnagyobb, vagy legemlékezetesebb műve vagy téma, ez a könyv komédiája. Tehát ez is három részből állt össze.
Három,
és utána egyesítették egyben. És ráadásul úgy volt, hogy életében volt, hogy többször, ha megjelent, akkor átdolgozta, javította, vagy még képzeledekkel később, mert nagyon hosszú élete volt, akkor ugye újabb adatokkal egészítette ki. Úgyhogy tehát a könyv komédiája, ez az egyik, és utána ugye az emberi butaság kultúrtörténete, utána új butaságok az emberiség kultúrtörténetében, és végül a vége az emberi butaságnak. És akkor ezt is egyesítették. Utána, de hát volt ugye a fekete krónika, mindenféle bűnügyek, gyilkosságok, igen, mérgezések, négyelések, egyebekről szólt.
Volt ilyen mágikus sztori is.
Tehát én arra emlékszem, amikor Rátvéget kezdtem olvasni, ugye azok a jó kis 80-as évek, olcsó könyv, nagy példányszám, kisvárosi könyvtár, Gödöllő, Delfin könyvek, és abban volt a Varázsvessző című könyv, amikor szóval orvoshoz mentem, vagy várni, és akkor ezt olvasgat, nagyon érdekes volt, mert tulajdonképpen ez nem szép irodalom. Tehát én a Delfin könyveket minden olvastam, tehát kalandos sztorikat, az ember most 12 évesen mit olvasson, de akkor erre ráharaptam, és ott ez van teljesen más. Nagyon érdekes. Hát ugye ez a felnőttebbekhez szól, ez a szerelem regényes élethajz, a házasság regényes regénye, és az asszonyi hűtlenség története. Egyébként az elmúlt felsorolt 6-7 könyv, ez mind a Cserépfalvinál jelent meg. Tehát ezt a felesége leírja, hogy annak idején, hogy az első Rózsavölgyi név jött ki, meg Athénaumnál próbálkozott, de hogy nem nagyon haraptak rá ezekre. És akkor a Cserépfalvi, aki egy ilyen progresszívebb, hát mondhatni, ugye balos kiadó volt, de azért üzletember is volt, ugye József Attilát, és ő adta ki többek közt, ő megérezte ebben a lehetőséget, és sok könyve a Cserépfalvinál jelent meg. És hát ugye én azt mondom, hogy ez a sors, vagy hát, hogy mondjam, tehát a világ szellemet nagyon telibe találta, úgy tetszik az, hogy a Fekete Krónika című könyvben 1944-ben jelent meg, hogy talán nem véletlen volt, hogy a második világháború alatt, és akkor már 70-en túl volt, akkor ilyesmivel foglalkozott. Na hát a magyar kuriózumokról találtunk valami érdekeset.
Igen, ez már csak azért is itt rálapoztam, mert ezzel már találkoztam, és ez, ha úgy tetszik, ez a mai genderkutatások vonulatában azt mondja az asszonyi állatokról. De mindjárt az elején egy forrás megjelöléssel kezdődik. Az Országos Széchenyi Könyvtár antropológiai tárgyú könyveinek katalógusában ez a rovat olvasható. Vitájzó iratok arról, vajon emberek-e a nők? A rovat anyaga szegényes, mindössze egy latin és egy magyar írást találtam a kényes témáról, a magyarnak teljes címe. Megmutatás, hogy az asszonyi személyek nem emberek. Az írásból és a józan okoskodásból napfényre hozattatott, nyomtatott 1783. esztendőben. Ez egy konferencián szóba is került, egy Acidalius nevű személy írt annó még a reformáció korában erről a bibliai, hogy mondjam, szövegek alapján, de hál' Istennek már abban a korban komoly dühöt váltott ki, és száfolatot is írtak ellene, hogy ezt, de hogy egyáltalán ilyen kérdést felvetettek az önmagában.
Tehát akkor tisztázunk, ha már ez szóba jött, sosem volt elfogadott az az álláspont, hogy az asszonyok nem emberek.
Igen,
nem hát, de bizonyos fő. Nagyon emberek fölvetették.
De, ja, komolyan fölmerült.
Igen, akkor van lelke annak.
Azért mondom, hogy nesze neked püftessék, itt van egy jó genderkutatás.
De azért az is jegyezzük meg, hogy az asszonyi állat, tehát akkoriban az állat
az jó, ugye más jelentett. Jó, persze az Istennek is három állatja van. Tehát ugye az a
lény
jelentette. Tehát ebben semmi pejoratív nem volt akkoriban.
Na, hát akkor haladhatunk a korban, és ugye 1946, avarázsvesző.
Hadd kérdezek valamit közben. Azt tudjuk, vagy arról itt az előbb szó került, hogy a 60-as, 80-as évekbeli kiadások óriási népszerűségnek örvendtek. Ezek a 40-es, 30-as, 40-es évekbeli kiadások, ezek is ilyen népszerűek voltak? Mert mondod, hogy a Cserépfalvi előtt, mintha
az hát ott nehezen, nem lett volna nem, tehát nem volt ennek olyan nagy keletje, de végül is hát tehát a kultúrtörténeti művekből is, mit tudom, vagy 10 megjelent a 30-as, 40-es
tehát, hogy az években. Ez egy működő projekt volt.
Működő volt, és tehát azért is írta ezeket, mert ilyen folytatás, mert hogy tehát volt rá igény. Tehát akkor ez ugye nem állami szponzorációval ment, ez hanem piaci alapon.
Ez működik.
Ez abszolút
tudjuk, mekkora példányszámba, de
működött, és akkor a 40-es években, vagy a koalíciós években úgymond, ugye volt még kalandorok, titokzatos történetek, a Sátán és cimborái, és utána a Rákosi időkben is jelentek meg könyve, akkor már 80-on, tehát ugye 50-ben volt 80 éves, és akkor ugye az emberek butításának történetéből, meg a bolond ünnep, és a fejedelmi bálvány, meg két évezet a babonái, szóval ebből lehet érezni, hogy hát, tetszik, áthangszerelte. Azt mondta, hogy ha azt szeretné, hogy őt kiadják, akkor elég gazdag az életmű, ki lehet választani olyan szegmenseket, amiből a korszaknak megfelelően, de önmagát el nem adva is összeállítani. Tehát ugye a butaság történet, az emberiség butasága, vagy mondjuk a fejedelmi bálvány, tehát a hatalmi embereknek a túlkapásai évszázadokon keresztül, amire ki tudja, lehet, hogy az 50-es években is az ember ráérzett arra, hogy talán a személyi kultusz éveiben egy fejedelmi bálvány, tehát hogy mondjam, nem csak de ezek úgymond ártatlan könyvek voltak, de még ebben, tehát a magyar történelem egyik legsötétebb, de szerencsére nagyon rövid ideig tartó szakaszában is sikerült kiadni könyveket, miközben neki komoly egészségügyi problémái voltak, tehát az egyik szemére konkrétan megvakult, ugye, tehát hályog volt, a másik szemével is gond volt, tehát aztán rövid ideig mind a két szemére vak volt, akkor megműtötték, és az egyik szeme visszajött, és akkor tehát úgy tudott dolgozni, hogy ilyen 20 perces váltásokban. Tehát egy nagyítóval olvasott 20 percig, és utána 20 percig pihentetett, utána írt, pihentett, olvasott. Tehát
lehet így dolgozni, hát, egy szellemi embernek.
Igen, és mondom 85 éves, és mindezt mondjuk a Rákosi időkben, egy világháború után stb.
Az előbbit így egy fél mondat elhangzott erről, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye ő valójában nem baloldali, már a szónak ebbe a klasszikus értelemben, nem szocialista, nem kommunista, ő egy ilyen humanista alkotó. De úgy humanista, hogy igazából ez belefér a megjelenhetnek könyvei akár a Rákosi rendszerbe is, és meg tudnak jelenni a Kádár rendszerbe, illetve korábban a Horthy rendszerbe is. De azért őt, ha jól tudom, egyik rendszer se szerette igazán.
Hát voltak bizonyos problémái, hát akkor visszamehetünk az elejére, hogy 1919-ben a tanácsköztársaság idején ő közzétett egy cikket, ez a cím, hogy a proletár gyermek és a büntető jog, proletár jog, nagyjából arról szól, hogy tehát ő bíróként a fiatalkorú bűnözőkkel, tehát a gyerekekkel foglalkozott, és azt mondta, hogy talán nem csak a gyerek meg a család, tehát hogy a nagyon szegény, kisemmizett, vagy tehát műveletlen paraszt családok, vagy munkás család gyerekei, vagy ők felelősek azért, hogy mi lesz az utódokból, hanem a magyar társadalom is, tehát az úri középosztály, vagy az uralkodó osztálynak is szerepe van ebben. Ez nem volt ő a kumbéláknak a csatlósa, csak megírta a véleményt arról, hogy egy kicsit jobban lehetne csinálni, mert ő tényleg tehát nap mint nap találkozott olyan tehát bűnöző, hogy loptak, csaltak, hazudtak, de lehet, hogy de még tetlegesség is volt. Tehát ezt nem lehet tudni. Na ez arra elég volt, hogy őt kikiáltsák hát ilyen kommunista szimpatizánsnak. De azért olyan nagy ügyet nem csináltak belőle, tehát nem lett per, tehát a bírói kar, tehát ő akkor majdnem 50 éves volt már, amikor ez történt. Fű alatt elintézték, tehát ő lemondott, kilépett a bírói karból, és elment ügyvédnek. Tehát azért annyira nem hurcolták meg, hogy nem vették el a praktizálási jogát, stb. Tehát ő a 20-as években ügyvédként dolgozott, ami azért valljuk meg, egy jól menő ügyvéd azért jobban is keres. És nagyon érdekes, hogy ott is voltak irodalomtörténeti vonatkozásaim. Tehát a Déri Tibor író, aki egyébként rengeteg, nem csak írt, hanem fordított is, meg ponyvákat is fordított és írogatott, tehát egy sokrétű író volt. Ő André Zsidnek a szovjet ellenes könyvét fordította le franciából, de a Horthy rendszer idején annyira paráztak a Szovjetunió, hogy gyakorlatilag semmit nem volt szabad róla beszélni. Tehát hiába szólt a Zsid könyv a Szovjetunió ellen, hogy arról szól, hogy André Zsid kiment konkrétan Szovjetunióba, hogy megtekintse az országot, hogy elhivatott ilyen baloldali értelmiségiként, és rájött, hogy nem. Tehát
ez nem egészen ez az, nem, az nagyon, amit mondanak.
Nem az, a hazajött, írt egy hát elég nagyot szólt akkor Európában ez a könyv, és Magyarországon, amikor megjelent, annyira bornírtak voltak, hogy a Déri hiába védekezett az, de olvassák el, mert ez a Szovjetunió ellen szólt, azt mondja, nem, ez egy szovjet propaganda könyv. Tehát, hogy semmit nem lett volna szabad erről írni, és azt mondja, a Dérit talán elítélni, és a Rát végőt védte többek közt, meg mondjuk a Subka Gézát is védte, hogy a Subka Géza a magyar könyvhétnek a megalapítója volt. Tehát voltak olyan értelmi...
Mert a Subkát miért kellett védeni? Ő mit csinált?
Arra konkrétan nem emlékszem, de valami sajtó... Jó, szóval nem olyan durva ügyek voltak, csak valami, tehát irodalmi vonalon ezek mondjam, művelt kultúrtörténet, világlátott ember volt, de olyasmit írtak, ami a rendszernek nem felelt. Meg is hát a Rát végez egy bátor ember volt ezek szerint, hogy bevállalta ezeket az ügyeket, ugye közben megőzve gyűlt, elvette a feleségét, és akkor utaztak sokat külföldre, tehát utazhattak, tehát nem volt rendőrségi megfigyelés, meg semmi ilyesmi. Na és a későbbiekben, hogy 50-ben járunk, akkor 80 éves, ugye Rákosi korszak kezdi a tombolását, jöttek a kitelepítések, és akkor jött hozzájuk is, aztán délelőtt hozták a cetlit, hogy aztán estér vagy másnapra össze kell készülni, 70 kilót lehet vinni. Ott vagy az egész életművedet, a lakásodat két bőröndel. Emlés, egy kulák meg van nevezve, hogy melyik kulákhoz fogják betelepíteni őket. És akkor ott fél nap alatt, tehát ilyen kapcsolatok révén sikerült leállítani ezt a menetet, mert csak azt látja, hogy az előző korszakban ő, nem tudom, ügyvéd vagy jogász dr. Hátvég István, és ő viszont joga hivatkoztatott arra, hogy ő a tanácsköztársaság idején is úgymond megégette magát, hogy ezt sikerült megoldani. Ezt ugye, de nem volt ő, hogy mondjam, kommunista bérenc az a lényeg.
Nem, tehát a könyveiből sem ez a fajta baloldaliság sugárzik, inkább egyfajta igazságérzet, meg humanizmus, meg ilyesmi. Tehát, hogy tényleg bármikor, bármilyen rendszer számára elfogadható, vagy hát legalábbis azt gondolom, hogy szerethető.
Hát az akkor kúrens osztályharc ügy, az nem terül ki belőle. Nyilván azért nem volt azért nagyon preferált, mert hogy a történelmet alulnézetből nézi, és nem az osztályharcnak a vonulatában.
Hát az biztos. Az biztos. Kanyarodjunk vissza oda, ahol közbevágtam, hogy mik jelentek meg, hogy jelentek meg a könyvei.
Hát ugye az 50-es években is ugye kijött a magyar kuriózumok, utána pedig 56-ban a mennemondák és történelmi hazugságok, és akkor utána pedig indult a pénz komédiája, és hát ez a könyv komédiája, tehát tulajdonképpen ez a kicsit ilyen karneváli szemléletmód, tehát hogy a világra másképp is lehet tekinteni, mint a hivatalos történetírás szerint, tehát végülis ez mondhatni, hát ez volt az egyik alapmotívuma a munkásságának, és ez a nagy, amit ugye te is hoztál, az a hétkötetes összegyűjtött művei, ugye a könyv komédiája, tehát szóval hogy a komédia volt a Hátvég István számára az egyik irodalmi alapvetés.
Na jó, szerintem kiveséztük, amennyire lehetett. Van-e még valami, ami eszetekbe jut, hogy muszáj lenne elmondani?
Sok minden. Van, csak most próbálok puskázni.
Akkor közben megkérdezem, hogy melyik a kedvencetek? Tehát van-e valami, ami szerintetek izgalmas ma is, vagy a mai olvasók számára különlegesen érdekes lehetne?
Egyébként azt hiszem, hogy van egy olyan kötetés, amiben a szerelemmel kapcsolatos aznak mi a címe, mert ott érdekes.
Hát az összegyűjtött...
De van külön egy kötet.
Ugye szerelemházasság.
Igen.
Tehát ez a 63-ban jelent meg. Mondom én, tehát ami nekem emlékezetes volt, az a Fekete Krónika. Tehát amikor kamaszként olvasgattam, hogy micsoda szörnyűség, de tényleg ott tehát egy gyilkolások, mint egyébként mérgezések, de tehát olyan jól írta meg, hogy az ember tulajdonképpen nem a horrort láttad belőle, hanem együtt izgult. És akkor nagyon érdekes dolgok, hogy ilyen lélektani megközelítés is volt. Tehát emlékszem, már nem tudom melyik valami francia sztori volt, amikor összeesküdött a szerelmes pár, hogy aztán a férjet elteszik láb alól, hogy össze tudjanak házasodni, és valami lassú mérgezés volt. És akkor a levelezésben arról volt, hogy a Jóisten segedelmével, és imádkozom, hogy sikerüljön, tehát hogy mondjuk a keresztény alapvetést meg sem is, és erről felmaradtak a dokumentumok, és tehát olyan, hogy mondjam, jó ízűen tálalta ezt az egészet a Rátvég, hogy bennem nem az maradt meg, hogy ez valamilyen, hogy mondjam, egy ilyen horror panoptikum, vagy egy gyilkosság sorozat, hanem tehát olyan, mint a könyvkomédia, vagy a pénzkomédia, ugyanebben a sorba illeszkedik. Tehát ő, hogy mondjam, tehát nem hadász módon nyúlt hozzá a témáihoz.
Kedvenc?
Hát én használtam ezt a szerelemházasság kötetet, mert annó egy konferenciát szerveztem 1999-ben, ahol a szerelem kultúrtörténetéről volt szó Magyarországon, mert ugye azt lehet érzékelni, hogy általában ez egy olyan tabu témának számított. Tehát, hogy és amikor meg lett hirdetve, akkor ugye a kutatók úgy gondolták, hogy ha más is tart erről, akkor én is, és akkor elég sok érdekes dolog jött ki, és sok inspirációt kaptam például a Rátvégnek a könyvéből is ehhez. Mert, hogy mondjam, olyan kérdéseket érint, amit szerintem nem is tudnak sokan. Tehát ugye egyáltalán az, hogy a régi világban, a büntető törvénykönyvben akár halállal is végződhetett a házasságtörés, és a többi, ugye ezek ma nem nyilvánvaló dolgok. és ott mindenféle érdekes történeteket szed elő. Természetesen, tehát úgy gondolom, hogy akár inspiratív is lehet egy-egy ilyen kötete arra, hogyha valaki valamilyen témával foglalkozik, akkor ötletadó is lehet. Úgyhogy egyébként voltak, most az internet segítségével lehet látni, hogy például az angoloknál voltak kifejezetten olyan folyóiratok, amelyek tücsköt, bogarat szedtek össze, tehát nyilván lehetett neki valami ilyen előképe is.
Hát nyugaton ez volt, tehát főleg francia, német, ez angol anyagból dolgozott, csak ezeket mind összegyűjtötte, és Magyarországon ő tálalta. Tehát tehát ahogy a szép irodalomban, amikor abszolút egyedit próbált alkotni, nem volt sikeres, tehát ez a kultúrtörténeti csevegés, tehát némelyik nagyon ismert sztori, némelyik kevésbé, de mind konkrét forrásanyagból származik, tehát hogy tetszik másodközlés, csak a megformálás módja, meg a szerkesztése, tehát hogy egy nagyon hosszú, mint ami évszázadig tartó bűnpert is pár oldalban érdekes módon összefoglal, szóval ehhez is művészet kell. És akkor még kicsit visszatér, hogy azért nem csak a nagy történelmi témák, királyok, meg háborúk, ilyesmik érdekelték, tehát az OSK-ban lévő hagyatékot, átnéztem az egészet, és abban például az egyik dobozban találtam egy ilyesmit, hogy vicces versek, ugye Csészabó László valaki, ugye 30-as években, vagy a Magyar Rádió irodalmi szerkesztője is volt, ilyen vicces levélváltás volt, illetve a Pelenka című csecsemő ügy folyóiratot, tehát egy ilyen kamu folyóiratot is csináltak, és ezen ilyen poénkot, egy bökversek voltak, és ezt a felesége leírja, hogy hát ilyen születésnapokon előadták ezeket, tehát ugratták egymást, tehát alkalmi verseket írtak, tehát abszolút ez a 19. század, vagy még régebből folytatódó hagyomány, ez megvolt, és tehát egy ilyen, én ahogy elképzelem, tehát nem ez a visszahúzódó elefántcsontoronyba való tudós volt, tehát hogy ő szerette tehát a nőket is szerette, a várost is szerette, utazni szerette. Tehát volt egy, ez is 57 táján jelent meg egy sorozat, az volt a cím, hogy Hasznos mulatságok. Ezt részben ő szerkesztette többekkel, és akkor mint a Budapest régi házairól, meg a kifejezetten humoros témákról került sor, mert akkor erre volt igény, azt mondta a kiadó, hogy akkor csináljunk valamilyen magyarosat. Akkor ő elővette, hogy a magyar kuriózumokból, meg egyebekből összeszedett, és ilyen tematikus kis sorozatot is csinált, és még Keresztrejtvény is volt benne, arra emlékszem. Úgyhogy, de nagyon sok ága
van a rendkívül sok oldalú.
Olvassunk át véget.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Innen folytatjuk. Szerintem a szerelem kultúrtörténete az izgalmas témának tűnik, de hát majd meglátjuk, mire folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a kettőjüknek, és én is azt mondom, olvassunk rá véget.